Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Tarlós István főpolgármester. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is a legjobbakat kívánom mindenkinek, és én pedig köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort 3 órakor kezdtük rögzíteni. Az ellenzék több pártja éppen előválasztást tart, hogy ki legyen Tarlós István kihívója az őszi voksoláson. A jelöltek nyilvános beszélgetéseken vannak túl. Hallott olyan elképzelést, gondolatot, amit mindenképpen érdemes lenne megfontolni?
Nézze, szerkesztő úr, hadd mondjuk egy pár szót magáról az előválasztásról. Szóval a szellemiségét és a színvonaláról azért sok mindent elárul, a 444-et olvasva, hogy felvetették, hogy én hogy képzelem, és miért nem vagyok ott az előválasztáson. Vagyis, hogy a saját magam ellen szóló előválasztáson miért nem veszek részt, hát azért ez sok mindent elárul önmagában az előválasztás komolyságáról. Az én megítélésem szerint, és igyekszem mondjuk személyes tulajdonságok minősítését mellőzni, ez az előválasztás ez nem egyéb, mint egy agitprop tevékenység. A sajtó kivételezett használata egy héten keresztül ezeket a jelölteket egész egyszerűen megpróbálják átárazni ennek a ez egy hétnek a során. Ennyi a dolog lényege. Hát ha lenne egy komoly jelöltjük, akiket tényleg megbíznak, és biztosak benne, hogy ők a jelenlegi főpolgármesternek egy erős és nagyon komolyan veendő vetélytársai, akkor nem volna semmi szükség ilyen előválasztásra. Még egy problémát látok ezzel az előválasztással, és az első fordulónál is így volt, tulajdonképpen teljesen ellenőrizhetetlen. Tehát itt bemondanak számokat, hogy melyik nap hányan szavaztak, mekkora volt az érdeklődés, lesz egy végeredmény is, amit rajtuk kívül az ég adta világon senki nem tud ellenőrizni. Itt nincsen egy független eskü alatt működő bizottság, amelyik ezt kontrollálná, amelyik összeszámolná, amelyik a szó hétköznapi és főleg jogi értelmében hiteles adatokat tudna szolgáltatni, tehát mindenki azt mondja, amit akar. Ez a dolog egyik része. Hát a jelölteket, magukat én annyira nem szeretném minősíteni, mondjuk annyit azért engedjen meg, és ez sem minősítés, csak ténymegállapítás, hogy Kálmán Olga, lássuk be, láthatólag semmilyen ismerettel nem rendelkezik a rendszer működéséről, az önkormányzati törvényt se olvasta el sohasem.
Ezt miből gondolja, illetve miből szűrte?
Hát elsősorban az ígéreteiből, másodszorban azokból a megnyilvánulásokból, amik arról szólnak, hogy a kormányt, a miniszterelnököt, hogy milyen módszerrel fogja erre meg arra kényszeríteni, és a megnyilatkozásainak a formája és tartalma is olyan, hát ő maga mondta egyszer, hogy hát nem kell ezt itt misztifikálni, ő is ebben a városban él, nagyon jól tudja, miről van szó. Tudja, ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy én az Andrássy úton lakom, igen sűrűn járok az operában, nem jelent nekem semmi problémát bármit elénekelni a bánkbánból. Karácsony Gergely polgármester úr, hát elvileg tagja a fővárosi közgyűlésnek. A közgyűlések de körülbelül a kétharmadán egyáltalán nem vett részt. A bizottság munkájában, aminek a tagja, úgy vett részt, hogy ezeknek a bizottsági üléseknek körülbelül a 7-8-ad részéről távol volt, ugye Zuglóban kaotikus állapotok vannak, ezt még a legjobb barát se tagadhatja. Ott van a parkolási botrány, ott van, hogy Zugló ellen májusban fizetésképtelenség megállapításának a kezdeményezése történt meg egy bíróságon, nem adnak ki közérdekű adatokat, és maga a városrész jegyzője nyilatkozott úgy, írásban van ennek nyoma, hogy egy valóságos csoda, hogy a városrész még egyáltalán működik. Hát ehhez nem nagyon van mit hozzátenni, mikor a polgármester úr azt mondja, hogy ő a zuglói példát szeretné Budapesten megvalósítani. Hát ezt nem tudom, hogy hány budapesti lakos szeretné ezt a modellt.
Ő viszont a pozitív dolgokat emeli ki természetesen.
Nem tudom, milyen pozitív dolog történt Zuglóban 5 év alatt. Még senki nem mondott egyet se, azon kívül, hogy voltak béremelések, és polgármester úr azt panaszolja, hogy miközben a 21 vagy 22 képviselőből 9 a fideszes, azt ő maga mondja, hogy a testület 90%-a ellene van. Hát ott komoly ellenzéki összefogás lehet a kerületben, hogy akarja ezek után Budapesten megvalósítani. Aláír egy olyan szerződést, amiről először maga állapítja meg, és mondja el a nyilvánosság előtt, hogy piszkos alkú eredménye, majd kihagyja a sajtót, fölfüggeszthetné, jogi lépéseket tehetne, ehelyett fejét lehajtva aláírja. Nincs mit mondani. A momentumos jelöltet én egyáltalán nem ismerem. Fogalmam sem, még nem beszéltem emberrel, aki ismerte volna. Nem tudok rá semmit mondani. Egyet olvastam, amiből meg kellett állapítsam, hogy nem egy szerény ember. Ugye elég nagy bátor, ahhoz képest, hogy még bizottsági külsős tag se volt sehol, elég nagy bátorsággal agyhalottnak nevezi a vele eltérő módon gondolkodókat, meg a nagypapával próbál dicsekedni. Tudja, ez érdekes dolog az ilyen beállítottságú embereknél és politikusoknál. Most képzelje el, én nem fogok ilyet tenni, de ezen az alapon képzelje el, ha én most elhozakodnék az apró nagypapával. Tehát oda akarok kiukadni, hogy a bűnösséghez semmi közük nincs, de a nagypapa érdeméből hasznot akarnak húzni. Na, nem ez a lényeg egyébként, hanem a lényeg az, hogy itt most már óránként elhangoznak olyan ígéretek az ellenzéki jelölt hölgy és urak részéről, amely ígéreteknek vagy pénzügyi alapja, vagy jogi alapja, vagy egyik sincsen. Én mikor idejöttem, kigyűjtöttem néhány ilyet, és ezt felsorolnám a teljesség igénye nélkül. Ugye hangoznak el ígéretek a kórházakról, az oktatásról, a mentőszolgálat átszervezéséről, a gyógyszertárakról, havi 10 elektromos busz vásárlásáról, 18 éves kor alatt ingyenes közlekedésről, üres lakás adóról, fővárosi szintű ingatlan adóról, kerületenként 100 lakás építetéséről, önkormányzati rádiós újság létesítéséről, reklamálják a hírportált, ami egyébként 9 éve működik videóisággal együtt. Tehát nézze, ezek olyan kérdések, amik teljesen nyilvánvaló, hogy nem valósíthatók meg, de engedje meg, hogy akkor egy-két részletbe belemenjünk, mert ugye a mentősök már kiadtak közleményt, hogy ugye hát itt a kórházak, az egészségügyi oktatást országos szinten törvénnyel vette az állam gondozás alá, semmiféle mozgásterük nem lesz. Hát ha valaki főpolgármester, jogkövetőnek kell lennie, a törvényeket be kell tartania, semmi értelme az embereket hülyének nézni, és olyanokat ígérni, amiknek a megvalósítását törvény kizárja. De nézzük a buszokat, ugye Roncsderbiről beszél az ellenzék a BKV jármű állományainál. Én vettem a fáradtságot, és kigyűjtöttem néhány tényszerű adatot, mert úgy gondolom, hogy tényekről érdemesebb beszélni.
Ugye említette ön a havi 10 buszt, illetve szó volt arról, hogy elektromos buszokat vennének, a teljes flottát lecserélnék elektromos
így
buszokra.
Így van. Hát először is a Roncsderbiről én megnéztem 2010-ben, ugye a buszok besorolása az euró standardek szerint, így az emissziós kibocsátásról van szó, 0-tól 6-ig terjed ma a dízel buszoknál, 0 a legrosszabb, 6-os a legjobb. 2010-ben a BKV buszainak a 22%-a euró 0-as besorolású volt, vagyis a legrosszabb. Euró 1-es és 2-es, ami szintén nagyon rossz, volt az 56%, azaz 0 és 2-es besorolás alá esett, magyarán mondva pocsék volt a BKV buszállományának a 78%-a. Euró 4-es 6-os között, vagyis a legjobb kategóriában 0% volt. Ehhez képest 2018-ban euró 1-es és 2-es már csak 26%, közel 30% euró 4-es és 6-os, nullás nincs, viszont van már zéró emisszión besorolású is. 2012-ben még a klimatizált járművek száma 12% volt, ez 18-ban már 50%, alacsony padlós jármű 31% volt 7 évvel ezelőtt, ma 66%. A BKV adósságállományát talán ön is emlékszik rá, Egyesi Péter 2002-ben talán konszolidálta, ehhez képest a működési adóssága 2009-ben a BKV-nak 79 milliárd forint volt, 16-17-18-ban gyakorlatilag 0%. Akkor térjünk rá az elektromos buszokra. Ugye Kálmán Olga bejelentette, hogy havonta 10 elektromos buszt fog venni. Hozzáteszem, a 10 elektromos busz beszerzése az már 10 buszonként is közbeszerzési értékhatár felett van, tehát ez se egészen érthető, de Magyarországon pillanatnyilag elektromos busz csak szóló létezik. Ezeknek a szóló buszoknak az ára ma 160 millió forint darabonként, vagyis 10 darab az 1,6 milliárd forintba kerül havonta, az egy évben, ha jól számolom, kereke 20 milliárd forint. Ha mindent elektromosra cserélne le, ahogy ígéri a ciklus során, ez összesen 160 milliárd forintba kerülne, amiben nincs benne az ehhez szükséges infrastruktúra költsége, a töltőállomások, a biztosítékok kicserélése, egyébként napközben is a buszoknak, az elektromos buszoknak még vissza kell vonulni töltésre, tehát a rendelkezésre állásuk is nagyon rossz. Van ugyan már csuklós elektromos busz külföldön, de annak darabja 190 millió forint. Az Euro 6-os, tehát a legjobb besorulású dízel, amik Magyarországon gyártott és összeszerelt Mercedesek, ezeknek az ára viszont a szóló járműveké 81 millió forint per darab, a csuklósoké 105 millió forint per darab, vagyis az Euro 6-os buszok azok körülbelül a felébe kerülnek, mint az elektromos buszok. A különbözetre, ami mindent egybevetve a kettő között, tehát az elektromos és a 6-os, Euro 6-os dízel közötti fedezett különbözet, az ma nehéz pontosan meghatározni, de 40-50 milliárd forint között van. Fogalmam sincs, hogy erre honnan venni a pénzt, különös tekintetel arra, hogy ezzel egyidejűleg megígéri a 18 év alattiaknak az ingyenes utazást, ezt Horváth Csabától vett ezt a trükköt, ami komoly kiesést jelent még a BKV-nak bevételben. Egyébként 9 éve nem volt díjemelés a BKV-nál a mi időnkben. Nem beszélve arról, hogy az ingyenes közlekedés bevezetését jelenleg jogszabály nem teszi lehetővé. Nézzük meg a lakásokról szóló bejelentéseket. Hát először is az üres lakásra adó kivetését, ahogy ezt elképzelték, ezt törvény kizárja, tiltja. A fő, most az önkormányzati lakások felhasználásáról. Ugye a fővárosnak jelenleg összesen, a fővárosi önkormányzatnak jelenleg összesen 1244 darab önkormányzati lakása van. Ebből 392 az nyugdíjas házakban van. Hát gondolom, hogy talán az ellenzéki jelölt hölgy és urak a nyugdíjas házakból nem szándékoznak kiköltöztetni a nyugdíjasokat.
Mennyi ebből az üres, az 1244-ből?
Mindjárt fogom mondani, egy pillanat is odaérünk. Van nekünk még a gázgyári lakótelep, ahol van egy csomó jogi probléma. Ugye ott az évtizedek alatt közterületekre építettek garázsokat, előkerteket, ezeket a műemlékesek miatt le kellene bontani az értékesítéshez. Itt a gázgyári lakótelepen 184 darab lakásunk van, de ha mindez megtörténne és meg lehetne vásárolni, akkor kötelező lenne felajánlani a bentlakónak, és ha meg akarja venni, másnak nem lehetne eladni. De kedvezményesen már nem lehet, mert az 1992-ben megszűnt. Elővásárlási jog van, de az, amit mondok, hogyha meg akarja venni a benne lakó, akkor neki kötelező eladni. De kedvezményesen már nem lehet. Van még 188 lakásunk a Kőbányai úton, egy tömbházban, de ezek a hajléktalanoké lesznek, mellettük van a központi hajléktalanszálló. Feltételezem, hogy talán a hajléktalanoktól se akarják elvenni a lakhatás lehetőségét. Ha amiről beszéltem összeadjuk, akkor marad összesen, ha jól számolom, 480 lakás, 3 épületben, de ezek a lakások gyakorlatilag 100%-ban lakottak. Hozzáteszem, hogy Berlinben a lakások 60%-a önkormányzati lakás, Bécsben a 40%-a, Budapesten összesen a 4%-a önkormányzati lakás a lakásoknak. Ezzel a piac nem befolyásolható. Ismétlem, önkormányzati lakásra törvény zárja ki adókivetését. Tálmán Olga azt is ígéri, hogy majd a kerületekkel évente 100 lakást épített. Ezzel is két probléma van. Az egyik az egy jogi probléma, hogy erre egyszerűen nincs jogalapja, tehát ő semmiféle módon nem adhat olyan utasítást, és nem kényszerítheti a kerületek egyikét sem, hogy 100 lakást építsen évente. De majdnem azt mondom, ez a kisebbik baj, én utána néztem, és egy fapados, kétszobás, mondjuk 60 négyzetméteres lakásnak az építési költsége, ha ahhoz hozzáadjuk az elkerülhetetlen 27%-os áfát, amit az önkormányzat nem tud visszakérni és visszaszerezni, meg még a közös területeknek is van költsége, a lépcsőházaknak, a teleknek is van ára, ingatlan rendezési költségek merülnek fel, és akkor nem beszéltünk arról, hogyha szociálisabb alapon akarják fenntartani, akkor még ott a rezsi, ott a közös költség. Tehát összességében 27-30 millió forintba kerülne egy ilyen lakás. Ami 100 lakás esetén közel vagy esetleg el is éri a 3 milliárd forintot. El nem tudom képzelni, hogy egy mondjuk 20 milliárd forintos összköltséggel, költségvetéssel rendelkező önkormányzat, kerületi önkormányzat 5 éven keresztül hogy tud ekkora költségvetésből 3 milliárd forintot ilyen ráadozni.
Egyébként a fővárosnak és az önkormányzatnak van bármifajta együttműködési lehetősége az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásában? Lehet a fővárosnak egy olyan jogköre, lehet olyat csinálni, hogy a főváros összeírja, összeíratja az üres lakásokat, vagy akár a bérlakásokat, és azok elosztásában valami fajta rendszert alkot?
Ilyen nincsen. Az önkormányzati bérlakások számával tisztában vagyunk, arról van egy kimutatásunk. A kerületek a saját önkormányzati lakásaikkal szabadon rendelkeznek, azzal a főváros nem rendelkezhet. Mi csak azzal az 1244 lakással rendelkezünk, aminek a lehetőségeit és a sorsát az imént levezettem.
És hogy lehetne ezen a helyzeten változtatni, mármint nem az elosztáson, hanem a lakáshelyzeten? Ugye mondta, hogy 4% önkormányzati tulajdonú szemben akár a 60%-kal. Hogy lehetne ezen változtatni itt Budapesten? Vagy lehetne egyáltalán?
Hát ugye ebbe nem érdemes belemenni, mert jelenleg van egy törvényi környezet, és jelenleg adottság az, hogy Budapesten a lakások 90%-át a tulajdonosok lakják. Valakitől a lakását elvenni, ezt nem tudom, hogy képzelik el, nem tudom, hogy állapítható meg valamiről, hogy az a lakás valóban üres, bárki mondhatja azt, hogy igen, pillanatilag nem lakik itt senki, de 2 hónap múlva megházasodik a gyerekem, és ide fog költözni, meg hát mi van a nagy liberális magántulajdon védelemmel, de én egyelőre arra szorítkoznék, hogy itt vannak törvények, és el nem tudom képzelni, hogy a parlamenti képviselettel nem is rendelkező Momentum, a 0%-os karácsonypárt, vagy Kálmán Olga besétál a parlamentbe, és törvényt módosít. Tehát a hatályos törvényeket érvényes figyelembe venni. Beszéljünk még egy percet az ingatlan adóról is, amit ugye Karácsony úr dobott be a köztudatba. Hát először is a fővárosi önkormányzat ingatlan adót nem vethet ki. Ugye ingatlan adó az építmény és a telekadó. Ez a kompetencia a törvény alapján a kerületeknél van. Karácsony úr, de más se, én se ilyen adót kivetni nem tudunk törvényi akadály lévén. Ezért aztán mondhatnánk azt, hogy nem is érdemes róla beszélni, mert megint egy olyan ígéret, ami már most látszik, hogy betarthatatlan. Kerületek esetén is van azonban ezzel probléma. Ugye kétféle ingatlanadó létezik, az egyik az négyzetméter alapú, a másik az érték alapú. Itt az érték alapúnak lenne jelentősége és értelme. Meg kell mondjam őszintén, hogy Gyurcsány kormány be is akarta annak idején vezetni, de az Alkotmánybíróság elkaszálta, mert egyetlen nyilvántartás létezik, csak a földhivatali nyilvántartás, az pedig négyzetméter alapú, ezért a bíróságok nem fogadják el. Érték alapú adó, tehát abóvó nem vethető ki. Négyzetméter alapú adónál meg olyan akadály van, hogy a négyzetméter alapú adót a törvény felülről limitálja. Tehát nem úgy van az, hogy a főpolgármester fogja magát, azt x négyzetméter fölött valami korlátlan nagyságú adót bevezet, mert ismétlem, felülről limitálja a törvény. Tehát ezért mondom, hogy itt voltak éppen olyan ígéretek hangoznak el most már óránként, amikről ma biztosan tudni lehet, hogy betarthatatlanok. Ilyeneket csak az mond, aki magában is azt gondolja, hogy rajta az ígéreteket nem fogják számon kérni.
Az Aréna mai vendége Tarlós István főpolgármester, ma a hírek után folytatjuk.